Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Böjt negyedik vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk, János evangéliumának 6. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Onnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Óra átállítás volt a hajnalban. Próbáljuk kicselezni az időt, hogy még effektívebb legyen életünk, de ennek az emberi akaratnak, valljuk meg őszintén, nem sok pozitív hozadéka van. A természetet nem, és benne az idő urát sem lehet kicselezni. Furcsa, hiába mérjük pontosabban az időt, beosztani mégsem tudjuk ügyesebben, okosabban. Tény az is, hogy kevés az időnk, és azt érezzük, hogy az ellátandó feladatainkra oly kevés az a 24 óra. Aztán azt is érezzük, hogy az elvárt teljesítmény meghaladja egyéni teljesítőképességünket, mert nincs elég időnk. Nyilvánvaló, hogy ebben a géptörvényű világban egy idő után az ember ebbe belefárad. És amikor az ember belefárad, amikor az ember megfárad, akkor már a kenyér íze sem olyan, mint amilyennek az ember azt érezni szeretné. Mert a mindennapi kenyér nem csak alapvető élelmiszer, hanem az élet szimbóluma is egyben. Ha a kenyér elveszti az ízét, akkor az élet az értelmét veszíti el. És talán itt kapcsolódhatunk igénk üzeneteihez. Itt kapcsolódhatunk, hogy hidat verjünk a mai technikai világ és a csodálatos kenyérszaporítás evangéliumi tudósítása között. Először is szögezzük le, ha az emberek tudatában megkopik a kenyér szimbolikus értelme, jelentése elveszti azt, hogy mennyire szükséges a mindennapi, akkor beteljesedik a bibliai látván nem látnak, s halván nem hallanak. Jól ismert proféciája. Az 5000 ember megvendégelése. 5000 éhes ember. Éhes ember mindig volt, és gyaníthatóan mindig is lesz. De olyan világ sosem volt, hogy ennyi éhes ember és ennyi túltáplált, jól lakott ember van benne. Hiszen a világ egyharmada éhezik, a világ jóléti másik harmadában, meg az emberek attól szenvednek, hogy mértéktelenül esznek, mértéktelenül isznak. Mai evangéliumi igénk arról szól, hogy Jézus 5 kenyérkével 5000-et elégít meg. Sőt, a maradékkal még meg lehet tölteni 12 kosarat. Ha ezt valaki most meg tudná csinálni, akkor béke lenne a földön. Legalábbis így gondolhatnunk. Az azonban érdekes, hogy ezt megfelelő szervezéssel, a tőzsdei spekuláció kikerülésével meg is lehetne oldani. Már az 1970-es években felvetődött egy ilyen gondolat, hogy az alapvető élelmiszereket nem lehetne tőzsdére vinni. Nem lenne szabad odavinni. Nem szabad, hogy az alapvető élelmiszer a spekuláció tárgya legyen. De a spekulációs tilalmat a búzára, az alapvető élelmiszerekre eleddig nem vezették be. Azt kell mondani, hogy csoda lenne, ha ezt a profithajhászok megengednék. No de miről is van szó ebben az evangéliumi történetben? Talán arról, amit néhány írásmagyarázó fejteget, hogy általában mindenki csak magára gondol, az övéire, az enyém, meg én, éljük túl ezt az egészet, a többi meg oldja meg a problémáját maga. Jézus, amikor leültetti az 5000-et 50-es csoportokba, akkor azok az 50-es csoportok, azok átlátható közösségek. Ott már mindenki személyesen érintve van abban, hogy a másiknak nincs. És akkor előkerülnek a tarisznyából, így mondják az írásmagyarázók, azok a rejtett darabok. Az üzenet ebben a történetben az első és a legfontosabb az, hogy közösségben vagyok. De nem csak a másikkal, az Istennel is. És ha az Istennel közösségben vagyok, akkor azt jelenti, hogy Jézussal vagyok közösségben. Jézussal, aki az élő kenyér. Ahogyan az 5 kenyér sok ezer búzaszeme egykoron magába gyűjtötte az éltető nap fényét, ugyanúgy Jézus 5 sebe is azt a fényt hozta ebbe a világba, amely egyedül képes megelégíteni a lélek éhségét. A léleknek ugyanis nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Nem a kegyes frázisok naponkénti ismételgetése a kulcs az Istenhez. Nem ez elégíti meg a lelket, nem ez teremt békességet a szívben, hanem az őszinte bűnbánat, pönitencia áll ott a latin Bibliában, de valójában az a pönitencia metanója, vagyis odafordulás. Őszinte odafordulás az Istenhez. Az összes többi pedig már történik magától. Ha ez nincs, akkor nincs megtérés, nincs életváltozás. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Jól tudja Jézus Urunk, hogy a gazdagság, az önzés, a kivagyiság mind olyan visszahúzó erő ebbe az anyagvilágba, hogy még a teve is könnyebben átmegy a tű fokán, mint hogy bejussanak a gazdagok, a csak önmagukra gondolók az Isten országába. Megelégíteni, és ez ennek a történetnek az egyik fontos üzenete, csak is az Isten tud. Megelégíteni másokat mi is csak akkor tudunk, ha a fentről kapott szeretetet továbbadjuk hitelesen. Az, hogy ez az 5 árpa kenyér, ez ennyire kevés, ilyen soknak elég, hogy nem csak megelégíti az 5000-et Jézus Urunk, de még 12 telekosár is marad, az azt az igazságot emeli ki, amely többször előjön a Bibliában, úgy az Ószövetségben, mint az Újszövetségben, először Mózes könyvében olvashatjuk. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Régi felismerése az embernek, hogy éhesen sosem lehet boldog. De önmagában a telehas az még nem garantálja a boldogságot. Abban a pillanatban, hogy megszülettünk ebbe a világba, nem csak táplálékra van szükségünk, de szüleink imádságára, elfogadó együttérzésére, gondolati biztatására. A nem várt gyerek szindróma az még ma is az élet valóságának egy része. Aztán onnantól kezdve pedig, hogy eszmélődünk, egyre világosabbá válik, életünk célja nem csak az evés, az ivás, valami többért küldettünk le ebbe a világba. Jézus ezért ismétli a régi igazságot, nem csak kenyérrel az él az ember, de mi az, ami az Úr szájából származik? Hát az ő szava, az isteni szó. Az isteni szó, amely teremtő hatalom. Manapság, amikor a szavak elértéktelenednek, a jelentéstartalmuk folyamatosan változik, megkopik, gondoljunk csak arra, az erkölcsös és a jogszerinti magatartás között különbséget tesznek. Így aztán ne csodálkozzunk azon, ha nem egyértelmű, mi is az az isteni szó. Régen az isteni szót logosznak mondták. És tudták, hogy az teremtő erővel bíró fogalom. Mi meg elfelejtettük, hogy a szavaknak milyen óriási ereje van. Szavakkal valakit bele tudunk taszítani a pokolba, meg tudjuk rövidíteni vele az életét a másiknak, mert a szavak ölnek, de ugyanakkor a szavak biztatnak, a szavak emelnek, és valakit el lehet terelgetni így a mennyország felé is. A szavaknak tényleg óriási ereje van. Persze az ilyen dolgokról, no meg Isten eljövendő országáról ritkábban elmélkedünk, mert a mindennapi kenyér előteremtése, és ebbe belegondolhatjuk nyugodtan az egzisztenciánkat is, mindenki számára épp elég gondot, feladatot jelent. Éppen ezért, hogyha megvan, akkor az ember nem lehet eléggé hálás mindezért. Az emberek, nézzünk csak szét, többnyire mégis úgy esznek és isznak, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne, az Isten nélkül is, munka nélkül is, az járna nekik. Régiek azt tartották, aki nem dolgozik, vagy aki nem tud dolgozni, az ne is egyék. Jól lehet, a közösségi javak fogyasztásáért cserébe mindenkinek kötelessége lenne valamit tenni, valamit dolgozni a közösségért. Talán láttuk az Assisi Szent Ferencről szóló filmet, abban, amikor Ferenc egyedül a kápolnát próbálja errehozni, akkor ott ül egy szerencsétlen valaki a városból, aki nyomorék és nem tudja még a kezét se nagyon mozgatni, de mégis ott van, jelenlétével biztatja Ferencet, és mondja, hogy jó, most jól áll az a tégla, az a kő, és akkor Ferenc ráteszi. Mindenkinek ebben a világban van helye, van szerepe, van feladata. Semmi nem történik véletlenül. Sajnos már a jövedelmező iparággá vált a közösség kijátszása, becsapása, a közösség által termelt javak megszerzése. Félreértés ne essék, mindennek következménye van, mindennek ára van, és általában a legnagyobb árat mindig a következő generáció fizeti meg, azaz a gyermekeink, kamatos kamattal. Nem elhanyagolható az sem, hogy a kenyér becsülete az ember becsülete is egyben. Ennek az alapvető élelmiszerünknek a szimbolikus jelentései pedig messze túlmutatnak a megőrölt búzaszemeken, az egybesült liszten, mert az egységet mutatják nekünk egymással és az Istennel. A kenyérben minden morzsa a kenyér része. Ugyanazt a minőséget képviseli, vagy kellene, hogy képviselje, hiszen ki az közülünk, aki már nem találkozott olyan kenyérrel, ami megégett, vagy a belsejében csomókra talált. Minél többet tanulunk az élet iskolájában, minél több bennünk a teljesség közeli tapasztalás, annál inkább megértjük, hogy az élet ilyen, vannak benne ilyen hiányosságok, ilyen csomók, ilyen megégett szélek kenyérkérdés. Amióta ember az ember életének két dolga mindig Isten kérdés volt. Az egészsége és a mindennapi kenyere. A 20. század, mely az intellektuális szörnyek évszázada volt, pontosan ezen a két fronton törte meg az emberek Isten hitét. Aki beteg, az kapjon be néhány pirulát, és aztán meggyógyul. Legalábbis a reklámok ezt ígérik. És míg korábban a kenyérnek való mennyisége attól függött, hogy a Jóisten mennyire volt kegyes az időjárással, az elmúlt 60 évben ez már nem Isten kérdés, hanem műtrágya kérdése. Na meg génkezelt vetőmagé. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, tanít minket Jézus Urunk. A mindennapi kenyér nem csak egyszerűen alapvető élelmiszer, mely elengedhetetlen a testi megújuláshoz, sokkal több ennél az élet szimbóluma. A kenyér magát az életet jelenti sok nyelvben. A munkás neve sok nyelvben a kenyérkereső. A kenyér a legtermészetesebb eledel számunkra egy életen át. Nem lehet megunni. Elgondolkodtunk rajta vagy sem, a kenyér Isten legnagyobb ajándéka. Az ember számára erőforrás, így olvashatjuk a 104. Zsoltárban. A létfenntartásának annyira lényeges eszköze, hogy aki híjával van a kenyérnek, az mindennek híjával van, olvashatjuk Ámosz prófétánál. Éppen ezért választja Jézus Urunk rámutató, misztikus jelként a kenyeret. Mert a mindennapi kenyér jelképe átszövi egész életünket. Aki szenved, az könnyek között teszi kenyerét. A bűnösről azt mondjuk, hogy a hazugság kenyerét teszi, a lusta ember pedig a tétlenség kenyerét majszolja. A kenyér nem csak a létfenntartás eszköze, a kenyér a közösség fenntartására szolgál. Azaz arra van, hogy megosszuk, és ez a második nagyon fontos üzenete az igének. Az étkezés mindig közösséget feltételez. Modern társadalmunk ezt lebontotta az egyes emberre, és szeparált kalóriafelvétellé silányította. Van is baj ebben a civilizált világban a kalóriával. Bármennyire is sok-sok kalóriát tudunk magunkhoz venni, éhes világban élünk. Ez igaz a mi civilizált Európánkra. Soha ennyire nagy falatokban nem csillapítottuk információészségünket, mint manapság, és soha még ennyire nem voltunk kiéhezve a végső igazságra. Mégis a falat kenyér misztériuma már a múlté. A mindennapi kenyér manapság nem mindenkinek csak a kenyeret jelenti. Hiszen igen sokan vannak, akik teli hassal mégis éheznek. Jó szóra, simogatásra, elrejtettségre, biztonságra. Luther Mártonunk helyesen állapította meg, s tanítja KT-jában, hogy az élethez nem csak a kenyér szükséges. Ő a mindennapi kenyér mellé oda tette a házfedelet, az éles ekét, a jó feleséget, a derék gyermeket, ruházatot és lábbelit, egy szóval a mindennapi alatt az élet normalitását értette. A mindennapi kenyér tulajdonképpen a munkához való jogot is jelenti. A munka az alapjog, az Istentől kapott a feladat. Az, hogy mégis harcolni kell, küzdeni kell ezekért a jogokért, meg a mindennapi kenyérért is, ez azért van, mert az eredeti bűn következtében arcunk verejtékével esszük kenyerünket. Amíg csak vissza nem térünk a földbe, melyből vétetett a mindennapi kenyér is. No meg mi magunk is ennek a földnek a porából vagyunk. A harmadik üzenete ennek a mai igének, hogy a mindennapi kenyér Istentől való függésünket is hirdeti. Jézus nélkül elpusztulunk lelkileg mindenféleképpen. Az ő szeretete tart minket életben. ő általa nyilvánul meg Isten irgalma, amely lehajol hozzánk, akkor, amikor táplál minket lelkiekben, no, meg testiekben is. Ennyire szent és ennyire nagy dolog tehát a kenyér. Ezért, ha majszolgatjuk, akkor ne csak arra gondoljunk, hogy ez alapvető élelmiszer, hanem arra is, hogy ez az összetartozás, és egyben az egymásra utaltság, a kooperáció egyetemes jelképe is. Hány ember munkája van benne, mire oda kerül az asztalra. Ebbe nem szoktunk annyira belegondolni. Természetesnek vesszük, hogy az asztalon ott van a zsömje, a kifli, vagy a kalács. Pedig ez a mindennapok isteni gondviselése. S bár jól laktunk a kenyérrel, Istennek legyen hála, hogy jóléti világban élhetünk, mégis az elégedetlenség ördöge kísért minket. Pazarolunk és tékozzunk. Nem csak kenyérrel, de vízzel, meg energiával is, de időt is pazarolunk. Sok-sok haszontalan dologra. Jézus ebben a tudósításban azt hallhattuk, hogy megelégítette az 5000-et. Gondoskodott testi szükségletükről, és így lelki békességükről is. Ezt tenné Jézus ma is. Csak oda kellene térdelnünk Isten igéjéhez, és meghallani mindazt, amit a Szentlélek formálni akar ezáltal a lelkünkben. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, aki jól tudod, mire van szükségünk, és megadod mindennapi kenyerét azoknak is, akik nem kérik tőled. Tégy szabaddá az életünkért való aggódástól, hogy minél inkább keressük a te országodat, és hittel ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, akit nekünk is az élet kenyeréül adtál. Amen.